Isten igéjét ezen a mai délelőttön az apostolok cselekedeteinek 11. fejezetéből fogjuk olvasni, mégpedig a 19-től a 26. versig. A következőképpen hangzik az élő Isten szava, tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv 11. fejezetének 19. versétől. Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókhiáig, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. Amikor ők eljutottak Antiókhiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek és tértek meg az Úrhoz. Ennek a híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezethez, ezért kiküldték Barnabást Antiókhiába. Amikor megérkezett és látta az Isten kegyelmét, megörült és bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban, mivel derék ember volt, telve szent lélekkel és hittel. És igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Barnabás azután elment Tarzuszba, hogy felkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte Antiókhiába. Így történt, hogy egy teljes esztendőt töltöttek együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókhiában nevezték először keresztényeknek. Imádkozzunk! Atyánk, jelensd ki magadat a te szent igédből, mi pedig nyitott szívekkel és fülekkel hallgatjuk, és készek is vagyunk megcselekedni mindazt, amit te üzensz. Amen. Foglaljunk helyet. Egy gyülekezetet szeretnék ma példaként állítani magunk elé. Egy gyülekezetet, amely a születésétől fogva Isten akaratát keresi, és ennél fogva a születésétől kezdve figyelemmel kíséri Isten munkáját. Mert ott az ő közelükben, sőt az ő közreműködésükkel zajlik Isten munkája, ők pedig ezt figyelemmel kísérhetik, mert benne akarnak lenni. István megkövezése miatt támadt üldözés következtében a Jeruzsálemben összegyűlt sokaság szétszóródik. Azt olvassuk, hogy kezdetben csak az apostolok maradnak ott Jeruzsálemben, aztán később ugye arról olvasunk, hogy már létezik a jeruzsálemi gyülekezet, tehát a testvérek közül azért ott maradtak, valószínűsíthetően elsősorban azok, akik egyébként is Jeruzsálemben éltek, de a pünköst napjára összesereglett sokaság az egész zsidó diaszpórából, amikor István kivégzése miatt üldözés támad, szétszóródnak a szélrózsa minden irányába. És ugye néhány héttel korábban láttuk, hogy Fülöp például így veszi az irányt Samária felé, ahová senki más nem vette. És így látjuk ezeket a testvéreket, hogy elindulnak ezúttal északi irányba, Antiókhia és hát a földközi tengernek azon a térségén lévő Ciprus felé. Üldözik őket. Üldözött keresztény testvérek. Mit tennél te, hogyha üldöznének? Min járna az agyad? Mik lennének számodra fontos dolgok? Mi lenne számodra a prioritás? Mivel töltenéd az idődet, hogyha üldöznének? Mert hozzuk egy kicsit közelebb magunkhoz az üldözésnek a fogalmát. Tegnap ezt is hallottuk a beszámolókban, hogy jelenleg a világon mintegy 400 millió keresztényt üldöznek a hitük miatt. 400 millió testvérünk él át szenvedést minden nap Azért, mert Krisztus követői. Az üldözés a teljes egzisztenciánkat érinti. Üldözés robbanhat ki olyan dolgok miatt, ami számunkra teljesen érthetetlen és befogadhatatlan. Mi lenne, hogyha egyszer csak üldözni kezdenének amiatt, mert vizet adtál egy embernek? És mi lenne, hogyha 9 évre bebörtönéznének emiatt, mint ahogy egy pakisztáni hölgyet, egy bizonyos Asia Bibi nevű hölgyet, akit 2010-ben azért ítélt el a pakisztáni bíróság, mert egy nagy hőségben muszlimoknak vizet adott inni, és ezt úgy tette, hogy a saját vizes tálkájával merített nekik, és a saját vizes tálkája, mint egy keresztény embernek, vagyis egy szentségtelen, tisztátalan embernek a vizes tálkája, megszentségtelenítette azt a kutat, amiből merített. Na ezután még megvádolták őt azzal, hogy időközben Mohamed próféta nevét kigúnyolta, és 9 év után szabadult a börtönből. Egyik napról a másikra fordulhat a kocka. A keresztény üldözés éppen a mi határainkon belül még nem zajlik, de a határainkon kívül nagyon is akut, hétköznapi probléma 400 millió testvérünk számára. Az István kivégzése miatt támadt üldözés során szétszóródik a Jeruzsálembe összesereglett sokaság, akik pünköstkor megértik Isten üzenetét, elfogadják Krisztust, mint az ő megváltójukat, és betöltekeznek a Szentlélekkel. Mindenki boldog, mindenki erre vár. De arra senki nem vár, hogy egyszer csak el kell hagynod az otthonodat, amiatt, mert keresztény vagy. Mi kötné le a figyelmedet akkor, hogyha azon kellene gondolkodnod, hogy melyik országot válasszuk új otthonunknak? Mit kezdjek a gyerekeimmel, akik nem tudják tartani az irányt, pedig sietni kellene, mert ki tudja, hogy melyik szomszédos országig jönnek utánunk azok, akik üldöznek? Hogy lesz munkám? Hogy lesz lakhatásom? Hol találok magamnak közösséget? Biztos, hogy jó Isten mellett döntöttem, hogyha most üldöznek miatta? Az is elhangzott a tegnapi nap folyamán, hogy ne legyenek illúzióink, amikor elkezdenek üldözni bennünket, akkor a keresztényekben két kérdés minden esetben megfogalmazódik. Az első, hol van az én Istenem? Hol van az az Isten, akiről folyamatosan hallottam az ige hirdetéseket, aki átkarol, aki biztonságot ad, hol van az most, amikor az életemre törnek? És a második kérdés, hol vannak a testvéreim? Ki fog segíteni? Hol vannak azok, akiknek gondoskodniuk kellene rólam most, ebben a nehéz helyzetben? Nem tudunk felkészülni ilyen helyzetekre. Nem tudod eldönteni, hogy te nem fogsz így érezni. Egy dolgot viszont el tudsz dönteni, hogy soha, de soha nem tagadod meg Krisztust. Ezt az egy dolgot minden esetben el tudjuk dönteni, és azt énekeltük, hogy most van az idő, amikor az Urat kell követni. Ez most van. Most kell döntened amellett, hogy bármi történjék is, te akkor sem tagadod meg az Urat, mert azok az igazságok, amiket tanulsz, és beépülnek az életedbe, igazságok lesznek akkor is, hogyha börtönbe kell menni, igazságok lesznek akkor is, hogyha el kell hagyni az országot, igazságok lesznek akkor is, hogyha az életed forog kockán, igazságok lesznek akkor is, hogyha a gyerekeinket veszik majd el tőlünk, igazságok lesznek, mert ezek függetlenek a mi körülményeinktől, és egy dolgot tudunk csinálni, mégpedig azt, amit ez a néhány derék testvérünk komolyan vett. Hogy bármi történjék is, mi képviselni fogjuk az Urat. Mert mit látunk? Néhány ciprusi és cirénei férfi Tovább megy, egy lépéssel tovább mennek ahhoz a gyakorlathoz képest, amit az ő köreikben az akkori keresztény testvérek tettek. Nem fizikailag értem, hogy egy lépéssel tovább mennek, hanem tovább mennek egy lépéssel, és többet tesznek annál, és mást tesznek ahhoz képest, mint amit akkor a saját keresztény testvéreitől láttak. Számunkra ma nincs olyan nagy jelentősége annak, hogy nem csak a zsidó származású embereknek hirdették az evangéliumot, pedig ennek óriási jelentősége volt akkoriban. Hát emlékeztek, a húsvéti ünnepkör előtt Kornélius és Péter találkozásáról olvastunk. Arról, amikor Isten a Szentlélek által nagyon finoman egymáshoz vezeti ezt a két embert, hogy kijelenthesse a számukra, és ennél fogva az egész világ számára, hogy az én szívem nem szűk. Hogy az én szívemben nem csak a zsidóság fér bele, mint választott nép, hanem az egész világ. Hogy Krisztusban én minden embert hívok magamhoz, úgyhogy tessék menni Péter, és hirdetni az evangéliumot a pogányoknak is. És miközben Péter meglátogatja Kornéliuszt, és megérti, ugye, harmadik megerősítésre, Péter végre megérti, hogy most értem meg, hogy nem személyválogató az Isten, hanem mindenki kedves előtte, aki az ő nevét féli. Aztán felmegy Jeruzsálembe, elmondja ezt az apostoloknak, és ők is elfogadják, hogy akkor tehát mennünk kell a pogányokhoz is, ugyanebben az időben, amíg Jeruzsálemben az apostolok tanácskoznak és megértik Isten akaratát, ebben az időben ez a néhány férfi már úton van észak felé, Antiókiába, és anélkül, hogy tudnák, hogy az apostolok, mint vezetők mit határoznak, megértik Isten akaratát. Ez annyira csodálatos az én szememben. Vezeti őket a Szentlélek. És ezért mondtam, hogy neked mivel lenne tele az agyad, hogyha éppen üldöznének. Hát nekik azzal van tele az agyuk és a szívük, hogy mi az Isten akarata. Kiről mondtam ezt nemrég, néhány nappal ezelőtt, hogy egy dolog számított neki csak, Isten akarata. Jézusról. Jézusról, és ezeknek az embereknek ugyanez van a szívében. Tényleg ne féljünk elképzelni, akár a mai körülmények között, hogy mit jelenthet üldözöttnek lenni. Hát nekem, meg a feleségemnek három gyereknek a kezét kellene fogni, meg kísérnem kellene egy terhes asszonyt, hogy kiválasszuk, hogy melyik országban éljünk ezután, ahol nem üldöznek bennünket. Hogy lehet oda bejutni? Biztos, hogy be fognak fogadni? Ha befogadnak, hol lakjunk? Milyen iskolába, óvodába járjanak a gyerekeink? Miből fogunk megélni egyáltalán, miután elfogy a bankszámlánkról a pénz? És miközben ezeket az embereket üldözik, és ugyanezek a kérdések járnak az agyukban, és nagy valószínűség szerint nem kettő vagy három gyereknek a kezét kellett fogniuk, hanem még többét, eközben ők azon gondolkodnak, hogy mi az Isten akarata. Elmennek másik vidékre. Az is lehet, hogy ez a vidék otthonos volt a számukra, sőt, valószínűség szerint. Otthonosan jártak keltek a görög kultúrában. Mert amikor hazamentek, vagy elmentek arra a helyre, ahol kiválasztották, hogy ez legyen az új otthonuk, akkor nem pusztán azt az utat választották, mint annak idején a legtöbben, hogy bementek a zsidók zsinagógájába és hirdették a Krisztust. Hanem gondolkoztak, imádkoztak, keresték Isten akaratát, felmérték maguk körül a helyzetet, és azt mondták, hogy hát itt érdeklődés van a görögök között is. A görögök politeisták. A görögök sok istenhitűek. A görögöknek az egész világképe, ahogy ránéznek a világra, ami alapján hozzák a döntéseiket, ami alapján kitűzik a céljaikat, ez mind-mind gyökeresen más. Egy helyen élnek, de nem ugyanúgy gondolkoznak. Ugyanazt a nyelvet beszélik, mert ott laknak a diaszpórában, A többségnek a nyelvét beszélik, de egy teljesen más kultúrát képviselnek. És ebben a kontextusban ezek az üldözött emberek megértik, hogy Isten a görögökhöz is szólni akar. Mert ahogy dolgoznak, ahogy végül beilleszkednek nagy nehezen üldözöttként ebbe a többségi társadalomba, beszélgetnek a munkatársaikkal, beszélgetnek a szomszédaikkal, és megkérdezik, hogy ti amúgy hogy kerültetek ide? Hát Jeruzsálemből elüldöztek bennünket, mert keresztények vagyunk. Az micsoda? Hát mi ez, hogyha nem lehetőség a bizonyságtételre? És ők nem azt a verziót képviselik, nem úgy döntenek, hogy megyünk a megszokott helyre, a zsinagógába, a sajátjaink közé, és ott hirdetjük Krisztust, hanem megértik függetlenül attól, hogy még Péter és a keresztény gyülekezetnek a vezetősége nem adja ki még a körlevelet, hogy a pogányok felé is nyitott a misszió, de ők megértik, hogy egy lépéssel tovább kell menniük. Tovább kell menniük, mert az emberek a környezetükben nyitottak az evangéliumra. Ők lesznek az antiókhiai keresztény gyülekezetnek az alapítói. És az antiókhiai gyülekezet innentől kezdve úgy lebegjen a szemünk előtt, mint a példa. Most 4 pontban szeretném összefoglalni nektek, hogy miben példaértékű az, amit ők tettek. Egész nyugodtan mondhatom, hogy a Trinitynek úgy kell működnie, mint az antiókhiai gyülekezetnek. Mert az antiókhiai gyülekezet tagjai tovább léptek akkor is, amikor a körülmények nehézzé váltak. Ugye, ezt olvastuk, Apcsel 11-19. Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókhiáig, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Márhogy azok, akik szétszóródtak, most még egyelőre nem erről a néhány ciréneiről, meg ciprusi származásúról van szó. Akik szétszóródtak, tovább léptek akkor is, amikor a körülmények nehézzé váltak, mert hirdették az igét. Nem gondolkoztak, hogy kell-e hirdetnünk az igét az üldözés ellenére. Ez fix volt a számukra. Ha valami nem volt kérdés, az akkor az, hogy képviselnünk kell a messiást. Képviselnünk kell az Urat. Akkor is, amikor a körülmények nehézzé válnak. Nem mondom, hogy küszöbön az üldözés, mert nem tudom. De nem csak egy kifejlett üldözés következtében válhatnak nehézzé a körülményeink. Sőt, fordítsuk meg a dolgot. Most, amikor még nem nehezek a körülmények, az van a szívedben, hogy hirdetni kell az evangéliumot? Az van a szívedben, hogy az én szomszédaim, kollégáim, barátaim, ismerőseim ismerjék meg az Urat? Mert ha most nem ez van, akkor vélhetően akkor sem ez lesz a fontos, amikor a körülmények elfajulnak és nehézzé válnak. De ha most ez van a szívedben, akkor amikor szét kell szóródni, vagy a körülmények nehézzé válnak valami miatt, akkor is ez lesz a szíved középpontjában. ...2019 a gyülekezetünk számára a szolgálat éve. A szolgálat azt jelenti, hogy Isten felhatalmaz, hogy képviseljük őt az emberek előtt. Szolgáljunk az emberek felé azáltal, hogy képviseljük őt. Isten az első, őt szolgált. Ezt hirdettünk meg januárban erre az évre. Isten az első, őt szolgált. Szánd oda az idődet. Képezd magadat. És végül mindig tartsd a sorrendet. Emlékeztek? Ezt többször fogom majd hirdetni innen is, emlékeztetőül, mert most ebben az évben Isten ezt akarja hangsúlyozni a számunkra. Isten az első, őt szolgáld. Ezeknek az embereknek nem volt kérdés, hogy akkor is tovább lépnek Isten akaratában, hogyha a körülmények nehézzé válnak. Aztán másodszorban, ezek a mi drága testvéreink tovább léptek akkor is, amikor mások megmaradtak az ismerős keretek között. Na, ezt nagyon szeretném aláhúzni. Mindig vannak olyan ismerős keretek, amik közül nehéz kilépni. Mindig vannak olyan módszerek, elképzelések, olyan formák, amik meghatározzák a kereszténységnek egy-egy időszakát. A 90-es évek elején az emberek, a testvéreink kimentek egy szál gitárral az utcasarokra, és oda tömörültek hozzájuk 10-20-30-an sokan. Mert az emberekben volt egy nyitottság, hogy hallják az evangéliumot. És akkor olyan volt a kultúra, hogy az utcán megállva egy szál gitárral lehetett hirdetni az evangéliumot. Ma azért nem megyünk ki Istvánnal egy szál gitárral az utcára, hogy hirdessük az evangéliumot, mert ma ez a forma nem működik. Erre nem nyitottak az emberek. Lehet, hogy egy-ketten megállnak, de amúgy nem ez ma az a forma, amivel meg lehetne nyerni az embereket. Ezeknek a testvéreknek volt egy ismerős forma, volt egy keretrendszer, amiben otthonosan mozogtak. Ez a keretrendszer az, hogy mi, akik már ismerjük a Messiást, a Krisztust, bemegyünk a zsinagógába szombaton, abban az időben, amit mindenki ismer, akkor, amikor mindenki szokott, azok közé az emberek közé, akiket jól ismerünk, akikkel egy a kultúránk, akikkel egy nyelvet beszélünk, és elmondjuk nekik, hogy képzeljétek, találkoztunk a Messiással, aki a názáreti Jézus Krisztus. Az antiókhiai gyülekezet alapító tagjai, ez a néhány cirénei és ciprusi származású férfi, kiléptek ezek közül a keretek közül. Azt mondták, hogy tovább lépünk Isten megismerésében, Isten akaratában, és hogyha mások meg is maradnak az ismerős keretek között, mi keressük azokat az utakat, amivel több embert nyerhetünk meg Jézusnak. Na, a mi gyülekezetünknek ilyenné kell válnia. És ezért kérlek benneteket, hogy nagyon imádkozzatok értünk vezetőségért. Imádkozzatok folyamatosan azért, hogy mi megértsük Isten akaratát, és abba az irányba tudjuk vezetni a gyülekezetet, amilyen irányba Isten akarja. Nekem folyamatosan az a kérdésem az Úr előtt, hogy Uram, hogyan tovább a misszióban? Hogyan tovább? Hol van az az egy lépés, ahol a jelenlegi kereteinket meghaladhatjuk? Most is hála Istennek, minden vasárnap vannak vendégeink. Örülünk nektek. De bízom benne, hogy a ti szívetekben is az van, hogy még többen jöjjenek be, még többen. Nem azért a gőgös hozzáállásért, hogy elmondhassuk, hogy mi már százan vagyunk. Ez egyáltalán nem érdeke. Az viszont érdekel, hogy minél többen ismerjék meg Krisztust, és meneküljön meg az életük. Az nagyon is érdekel, és Isten ki akarja jelenteni nekünk, mint ahogy ők is, ez a néhány ciprusi és cirénei férfi megértették, hogy lépjünk tovább egyel. Hogyha nyitottság van a görögök között is, akkor nem kell nekünk megmaradni a zsinagógai keretek között. Megértették ezt, és mit olvasunk? Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. Amikor ők eljutottak Antiókhiába, a görögökhöz is szóltak és hirdették az Úr Jézust. És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek és tértek meg az Úrhoz. Na, erre vágyunk. Hogy azt mondhassuk, hogy velünk az Úr keze. És ez most nem kérdés. Ezért mondom nektek, hogy jó évente megnézni a baptista egyház palettáját és elhelyezni rajta magunkat. És az egyházvezetőink is kifejezik, hogy vannak egészséges gyülekezetek, meg vannak sajnos nem egészséges gyülekezetek. És vannak olyan gyülekezetek, ahol a pásztor és a vezetőség kiválóan működik együtt, ilyen a Trinity. Meg vannak olyan gyülekezetek, ahol szétforgácsolják egymást. És nem működik Isten missziója. Na hát ezek után ti is el tudjátok helyezni a gyülekezetünket az egyház térképén. Tovább kell lépnünk, keresni azokat a kereteket, illetve azokat a lépéseket, hogy hogy tudunk ezeken az ismerős kereteken kívül lépni. Ezek a lépések mindig egy kicsit kellemetlenek. Mindig egy kicsit mások, ismeretlenek. És a bizonytalanságot nem jól tűrjük. A magyarok különösen rosszul tűrik a bizonytalanságot. De ők a görögökhöz is szóltak, hirdették az Úr Jézust, és az Úr keze velük volt. És ez a mi vágyunk is. Tovább lépni, amikor a körülmények nehézzé válnak. Tovább lépni, amikor mások megmaradnak az ismerős keretek között is. Harmadszorra. Ezek a testvérek készek voltak képezni magukat, hogy hitben is tovább lépjenek. Apcsel 11:25-26. Barnabás azután elment Tarzuszba, hogy felkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte Antiókhiába. Így történt, hogy egy teljes esztendőt töltöttek együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. Olyan jó, hogy az ókori gyülekezet alapítás semmiben nem különbözik a maitól. Ugyanazok az alapjai. Mi egy friss gyülekezet vagyunk, mint az antiókhiai. Ugyanazokat a lépéseket kell tennünk, és akkor az Úr keze velünk lesz, és igen nagy sokasság fog csatlakozni a gyülekezethez. De ezek az emberek készek voltak arra, hogy képezzék magukat, időt és energiát szánjanak arra, hogy tanulják az Isten országát. Ezt most még egyszer aláhúzom, és sokszor szeretném, és ki akarom hangosítani. Kész volt a szívük arra, hogy gyakorlati módon leüljenek, és tanulják Isten igazságait és királyságát. Kész volt erre a szívük. Barnabást leküldi a jeruzsálemi nagy gyülekezet, hogy megnézzék, hogy mi történik Antiókhiában. Barnabás megörül, látva az Úr kegyelmét, rendkívül fontos a személye. A jeruzsálemi gyülekezetben lévő apostolok arra kaptak felhatalmazást, hogy vizsgálják azt, hogy hol hirdetik egészségesen Krisztust. Hogy nehogy a kereszténység a kezdettől fogva tévútra menjen. Tehát Barnabás személye rendkívül fontos. Lemegy hozzájuk, és elönti őt az a jóleső érzés, hogy itt tényleg Krisztust hirdetik, és növekszik az Isten országa, és bátorítja őket. De nem pusztán abban bátorítja őket, hogy jól van, fiúk, jól csináljátok, csináljátok így tovább. Friss hívők, mindannyian. A legrégebbinek a hite is néhány éves lehetett, amikor is ugye elüldözték őket Jeruzsálemből. Miért mondom ezt? Azért, mert Barnabás ezután, hogy látja, hogy rendben mennek a dolgok, elkezdi megszervezni a gyülekezetnek a képzési modelljét. Ismerős ez, ugye? Remélem. Mert ennek nyomán szervezzük mi is a Trinity képzési modellt. Mert Isten országának az igazságait tanulni kell. Barnabás elmegy Saulhoz, a későbbi Pál apostolhoz, megkeresi őt a saját szülővárosában. Pál apostol miután megtér Damaszkuszban, aztán felmegy Jeruzsálembe, hazaküldik őt a saját szülővárosába, hogy tanuljon. Egy rendkívül képzett rabbi, kereszténységben viszont még nagyon képzetlen. Ezért hazaküldték őt a saját szülővárosába, hogy tanuljon. És a Galata levélből derülnek ki részletek erről az időszakról, hogy Pál apostol tanult, és közben ott azon a környéken, Tarzusz környékén, ez ugye a mai Törökországnak a területe, hirdette az igét, de olyan erővel, hogy amikor összeszedi, hogy mi minden történt vele, és elmondja, hogy háromszor szenvedtem hajótörést, kétszer botoztak meg 30 botütéssel, egyszer megköveztek úgy, hogy majdnem bele is haltam, hogy ezeknek a nagy része ebben a néhány évben ezt olyan 6-8 évre teszik, amíg ő otthon volt, tanult, és időközben, amit megtanult, el is kezdte hirdetni. És mit kapott érte cserébe? Üldözést. Nehéz körülményeket. Na most, Barnabás, amikor látja, hogy itt van egy frissen megalapult gyülekezet, és el akarja kezdeni megszervezni ennek a gyülekezetnek a tanítását, akkor Isten megmutatja neki, hogy figyelj, volt nekem egy szolgám, néhány évvel ezelőtt tért meg, te vezetted fel az apostolokhoz Jeruzsálembe, tudod, Pál, na most készen áll a szolgálatra. Most készen áll a misszióra. Mert egy rendkívül jól képzett, magasan képzett rabbi több nyelven beszél, az biztosan tudhatjuk, hogy beszélt arámul, görögül, latinul, és bár héberül akkor már nem beszéltek, de folyékonyan olvasott héberül. Na ez Pál apostol. És egyébként pedig elmerült a görög kultúrának a tanulmányozásában, mert azt az elhívást kapta az Úrtól, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a fejedelmek és a királyok elé. Ki más lenne ezek után alkalmas arra, hogy jöjjön és tanítson egy friss gyülekezetet? Hát Pál! Ő az alkalmas ember. Elmegy érte Tarzuszba, lehívja, és elkezdik tanítani a gyülekezetet. És az a gyülekezet kész volt arra, hogy képezzék magukat az Úrban. Abcsel 11.25-26. A végét idézném. Egy teljes esztendőt töltöttek együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. Emlékeztek, mit olvastunk annak idején, mikor Jeruzsálemben összejött az a nagy sokaság, és megtértek először 3000-en, aztán meg 2000-en? Napról napra együtt voltak a templomban, hallgatták az apostoli tanítást, és kitartóan részt vettek az imádságban. Úgyhogy számomra nem nagyon kérdéses, hogy amikor egy éven keresztül voltak, akkor nem csupán vasárnaponként találkoztak egy Isten tiszteletre. Mert akkor az maximum 52 tanítási alkalom lett volna. De Barnabás nem azért hívja el Tarzuszból ezt a nagy ágyút, hogy 52-szer hallgathassák, hanem azért hívja el, hogy a kereszténység alapjaira megtanítsa ezt a friss gyülekezetet. Ők pedig készek voltak hallgatni Pált és Barnabást. Isten az első, őt szolgáld. Ezért szánd oda magadat, az idődet, képezd magadat, és mindig tartsd a sorrendet. Mennyire igaz ez most a te életedben? Mi itt a Trinity-ben komolyan vesszük ezt. Azt szeretnénk, hogyha felkészült tanítványai lennének az Úrnak. Velünk együtt. Aki tanít, azt tanul a legtöbbet. Ott vagy a házi csoportokon, ahol tanulhatsz az Úrról. Ott vagy az IFI-n, ahol tanulhatsz az Úrról. Ott vagy az első lépéseken, ott vagy a második lépéseken. Tervezed-e, hogy részt veszel a Biblia műhelyben, ami hamarosan indulni fog, amint vége a második lépéseknek? Ha voltak olyan testvérek, akik megszólítottak, hogy szeretnék veled foglalkozni fókuszáltan egy-másfél évig, gyere, legyél az én tanítványom, én pedig szeretnék a mentorod lenni. Amikor elérkezett ez a meghívás hozzád, akkor fogadtad? Ha fogadtad, akkor aktívan részt vettél benne? Mert azt látjuk, hogy ezek az emberek komolyan vették azt, hogy Isten országának a dolgait meg kell tanulni. Ezeket tanulni kell. Mert amikor kritikussá válik a helyzet, amikor nehézségek jönnek, amikor ki kell lépni a keretek közül, akkor te mit fogsz továbbadni? Te mit tudsz továbbadni Krisztusról az embereknek? Csak annyit tudunk továbbadni, amit megtanultunk. Nem biztos, hogy minden részletében 100%-osan jól működik a Trinity képzési modell, de rajta vagyunk az ügyön. És büszke vagyok a gyülekezetünkre, és kimerem mondani innen is, hogy büszke vagyok arra, hogy komolyan vesszük azt, mint amit az antiókhiaiak, hogy Isten országát tanulni kell. Mert így leszünk hitelesek az emberek szemében. Így lesznek érvényes válaszaink az emberek kérdéseire. Isten királysága nem jó tanácsok gyűjteményét adja a kezünkbe, hanem át akarja formálni az egész világképünket. Szeretne megtanítani bennünket arra, hogy Isten hogyan gondolkodik. Mert ahogy Isten gondolkodik, az az élet, ahogyan meg mi magunktól tudunk gondolkodni, az a halál. Az nem visz messzire. És végül a negyedik pontra térve, miután készek voltak és odaszánták magukat, hogy tanuljanak, hogy hitben is tovább lépjenek, készek voltak tovább lépni, hogy amit megtanultak, az láthatóvá váljon a hétköznapjaiban. Ez a csúcs. Ennek kell lenni az elérendő célnak. Hogy amit megtanulsz, az láthatóvá váljon a hétköznapjaidban. Nézzétek, mennyire rövid, tömör, de annál csodálatosabb megfogalmazása. A 26. versnek a vége. A tanítványokat pedig Antiókhiában nevezték először keresztényeknek. Keresztény, Krisztiános, görögül, azt jelenti, hogy krisztusi. Nem ők nevezték magukat először keresztényeknek, hanem az őket körülvevő társadalom elkezdte őket krisztusinak hívni. Na most mire volt ehhez szükség? Hát arra volt szükség, hogy ők maguk elmondják, hogy kicsoda Krisztus. Mert a körülöttük élő görögök honnan tudtak volna Krisztusról? Sehonnan. El kellett mondani nekik, hogy kicsoda Krisztus. És miután képviselték Krisztust, függetlenül attól, hogy megtértek-e az őket körülvevők, vagy sem, azt látták rajtuk, hogy ti tényleg olyanok vagytok, mint amiről beszéltek. Ha Krisztus a ti mesteretek, és ti hozzá kötitek magatokat, akkor ti tényleg olyanok vagytok. Ezek az emberek olyanok, mint Krisztus. Krisztusiak. Keresztények. Sikerült nekik beépíteni az életükbe mindazt, amit tanultak? Hát bizonyán. Csak rájuk kellett nézni, és azt mondták, hogy te olyan vagy, mint Jézus. Ez a kereszténységnek a csúcsa. Ennél tovább nem lehet jutni. Elég a tanítványnak, ha olyanná válik, mint a mestere. Na, ők olyanná váltak. Amit megtanultak, láthatóvá vált a hétköznapjaikban is. Ha nem jönnek be az emberek a gyülekezetünkbe, akkor a cégednél, a munkahelyeden, a szomszédságodban, a rokonságaid között kell látniuk Krisztust. És ha ott látják Krisztust, benned és rajtad keresztül, akkor be fognak jönni ide. A cél nem elsősorban az, hogy gyere el a gyülekezetbe, gyere el a gyülekezetbe. Miért menjen el? Ha téged elhívnának a teke klubba, gyere, innentől kezdve legyél teke klub tag, nagyon vonzó lenne? Halleluja. Akkor mindenki kiválaszthatja magának a traktoros klub, a teke klub, a sakk klubba, a horgász egyesület, hogy kinek melyik az, ami a legkevésbé szimpatikusabb, és hogyha oda invitálnák, akkor mennyire nagy elánnal adná oda magát. De hogyha látják rajtad, és hallják tőled, ez a kettő ez együtt jár, látják rajtad, és hallják tőled a Krisztust, akkor azt mondják, hogy te tényleg olyan vagy, mint akiről beszélsz. Ma a cégeknél egy divatos fogalom az integritás. Legyünk integráns személyiségek. Milyen az integráns személyiség? Hát olyan, aki úgy is viselkedik, mint ahogy beszél. Nem megvesztegethető, nem eltéríthető, nem kell félni attól, hogy hazudik. Integráns személyiség. Na, az integráns személyiség az a krisztusi ember. Krisztusivá kell válnunk, hogy azt mondják rólunk, hogy ezek valahogy mások. Valahogy mások, és ez vonzó. És én is olyan akarok lenni. És akkor jönni fognak az emberek a gyülekezetbe. Úgyhogy az antiókhiai gyülekezet egy olyan fiatal közösség volt, ami mindig kereste a tovább lépés útját. Kezdetektől fogva. Még csak egy kis maroknyi ember volt, de már keresték a tovább lépés útját. Hogyan léphetünk tovább Isten megismerésében? Hogyan léphetünk tovább Isten országának az építésében? És azt látjuk, hogy tovább léptek akkor is, amikor a körülmények nehézzé váltak, hogy tovább léptek akkor is, amikor mások megmaradtak az ismerős keretek között, hogy készek voltak képezni magukat Isten országában, és hogy készek voltak beépíteni az életükbe mindazt, amit megtanultak, hogy az láthatóvá váljon a hétköznapjaikban is. És záró gondolatként, ez a gyülekezet néhány éves létére, miután Pál és Barnabás itt befejezték a munkájukat, azt mondják, hogy a mi gyülekezetünk elég erős ahhoz, hogy misszionáriusokat küldjen ki, hogy alapítsanak új gyülekezeteket. Néhány éves kis gyülekezet. Hát oda milyen istenismeret kell, oda milyen masszív identitástudat kell, hogy azt mondják, hogy mi elég erősek vagyunk ahhoz, hogy kiküldjünk embereket, hogy plántáljanak gyülekezetet máshol, úgyhogy alig vannak még néhányan. Hát ez olyan példaértékű kell, hogy legyen a számunkra, hogy mi legyünk ilyen erősek, legyünk ennyire magabiztosak abban, hogy mit akar velünk az Úr. Nem feltétlenül azt mondom, hogy ki kell küldenünk jövő héten valakit egy gyülekezetplántálásra. Nem. Azt kell tennünk, amit Isten majd megmutat nekünk. De ehhez fel kell vérteződnünk, hogy mindig akarunk tovább lépni. Mert ezáltal a hozzáállás által ez a gyülekezet mindig figyelemmel kísérhette Isten munkáját. Mindig látták, hogy Isten hogyan cselekszik. Pál apostol küldte a leveleket folyamatosan. Képzeljétek, Galácia vidékén gyülekezetek alapulnak. Képzeljétek, Tesszalonikában gyülekezet alapul. Korintusban megalapítottuk a gyülekezetet. Nem szeretném, hogy másmilyen gyülekezet legyünk. Olyan gyülekezet legyünk, mint az antiókhiai. Világos, egyértelmű, hogy mit kell ehhez tennünk. Ezért fogunk most imádkozni, gyertek, álljunk fel. Örökkévaló mennyei atyánk és szerető urunk Jézus, itt állunk most előtted egy szívvel és egy lélekkel, megérintve az ige üzenetétől, és egy szívvel jövünk eléd, Urunk, hogy tegyél bennünket olyanná, mint az antiókhiai gyülekezet. Urunk, tovább akarunk lépni. És az a vágyunk, hogy mutasd meg mindig a következő lépést. Vigyél bennünket egy lépéssel tovább. Urunk, kérünk, formáld a mi szíveinket olyanná, amik készek mindig hirdetni a te igédet. Most békeidőben is, és akkor is, amikor eljön ránk az üldözés. hogy készek legyünk téged képviselni a legnehezebb körülmények között is. Urunk, kérünk, mutass nekünk egy lépéssel tovább, hogy hogyan léphetjük túl a jelenlegi kereteinket, hogy még többen megismerjenek téged. Mutass utat nekünk a misszióban, kérünk. Urunk, tedd készi a szívünket, hogy tanuljuk a te igazságaidat, és segíts nekünk, vezess ebben is bennünket, hogy hogyan tudjuk a mi képzési modellünket olyan finomra csiszolni, hogy az mindenki számára megfelelő legyen. És Urunk, a legfőbb vágyunk az, hogy amikor ránk néznek az emberek, akkor azt mondják, hogy ezek olyanok, mint Krisztus. Köszönjük, Urunk, hogy ez nem elérhetetlen, mert megtörtént a testvéreinkkel is. Szeretnénk, Atyánk, hogyha a mi gyülekezetünk ilyen gyülekezet lenne, akik mindig mernek és akarnak egyel tovább lépni. Kérünk, add ezt meg nekünk, és hallgass meg bennünket. Amen.